kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A lengyel-magyar együttműködésről, a visegrádi együttműködés kibővítéséről, valamint egy budapesti V4 csúcsról is tárgyalt Magyar Péter, magyar kormányfő Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Varsóban tartott találkozójukon. Donald Tusk arról beszélt, örül, hogy új fejezetet nyithatnak, még Magyar Péter a két ország közös történelme mellett a jelenben való együttműködés fontosságáról beszélt. Budapesti látogatása hívta június végére a V4 országok vezetőit Magyar Péter. Hozzátette, fontos az együttműködés kibővítése akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy Nyugat-Balkáni, az unióhoz még nem csatlakozott országokkal. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter Varsóban. Nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban rámutatott, ez az előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni. Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, közölte a külügyminiszter a Facebookon. Orbán Anita azt írta, az egyeztetéseket Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Ezek fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott. Az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát emelte ki az ukrán elnök egy videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt. Ismételten szólt hazája Európai Uniós csatlakozási törekvéséről. Az elhanyagolt karbantartás miatt 10 Intercity kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, tudatta Facebook posztjában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó 546.000 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó 11,3, a reálkereset 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó medián keresett 609.000, a nettó 432.100 forintot tett ki. A magyar állam ellen döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága a szociális dolgozók sztrájkhoz való jogának 2020-as megsértése miatt. Az Európa Tanács felügyelete mellett működő bíróság 10.000 euró sérelmi díj és az eljárási költségek megfizetésére kötelezte Magyarországot. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalat és a szerb kormány között a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról, közölte a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy péntekig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Ekkor jár le erre az amerikai engedély. Mérföldkőnek minősítette a felvidéki magyarság jogvédelmében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a szlovák alkotmánybíróság döntését. Ennek értelmében Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. Tarz Zoltán Facebook bejegyzésében ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Egy Ugandában ebola vírussal érintkezésbe került amerikai orvos szállítottak Prágába, ahol megfigyelés és megelőző kezelés alá helyezték. A cseh egészségügyi minisztérium hangsúlyozta, az orvosnál egyelőre nem jelentkeztek a betegség tünetei, ugyanakkor a biztonsági előírásokat rendkívül szigorúan alkalmazzák az eset kapcsán. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodás kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump arra utalt, a hétvégéig kivárnak, de az amerikai haderő készenlétben áll. Elkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június 12-éig több mint 20 ezeren érkeznek az ánkai táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, a középső ország részben lehet több a felhő, arrafelé zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Horuci Liza gimnazistával, a Szalézi Oratórium egyik animátorával beszélgetünk a keresztény fiatalok közösségi életéről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk stúdiójában.
Köszönöm szépen a meghívást.
Én most úgy számolgatom magamba, hogy te vagy az eddig legfiatalabb vendégem, és nem idegen számodra ez a környezet sem, hiszen voltál már itt nálunk többször, illetve dolgozol is most már a Szent István televízióval. Erről majd egy kicsit később beszélünk. Először viszont arról kérdeznélek, hogy te ugye gimnazista vagy itt Egerben. Melyik iskolába jársz, és milyen az iskolai élet? Mesélj erről egy picit nekünk.
Én a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumba járok, ugye itt Egerbe, 11. osztályos tanuló vagyok. Hát már elég régóta vagyok Gárdonyi is, hiszen kis gimnáziumban kezdtem, ugye 5. osztályban. Nagyon szeretek egyébként ebbe az iskolába járni. Nagyon örülök annak, hogy én ugye így 8 évet töltök el ebben a gimnáziumban, így nagyon összekovácsolódunk az osztállyal. Ezt nagyon szeretem. Meg így alapvetően ez ott az iskolai légkör szerintem nagyon jó.
És az iskolai életről mit lehet elmondani? Milyen programok vannak, amiben esetleg te is részt vettél eddig?
Szoktak lenni lelki napjaink, ez így, mivel katolikus iskola vagyunk. Volt már szerencsém részt venni ilyen lelki napnak a szervezésében. Emellett szoktak lenni ilyen különleges hétvégék, amikor másik ciszterci iskolákba látogatunk el.
Na most akkor ki is térünk egy kicsit a közösség életre, illetve arra főként, hogy te fiatalként, keresztény fiatalként hogyan éled meg a kereszténységedet a társaid között, és szerinted a kortársaid hogyan fogadják ezt el, te mit látsz a közösségeidben?
Én nagyon gyakran érzem azt, hogy van egy ilyen kicsi tévhit, talán így a felnőttekben, de lehet csak én érzem így, hogy a keresztény fiatalok kicsit így ki vannak nézve. De én ezt nem érzékelem egyáltalán. Szóval nekem is számos olyan barátom van, akik nem keresztények, és ugyanúgy elfogadnak, sőt, még akkor is, amikor én mondjuk mesélem, hogy nem tudom, a templomban voltam, és valamit hallottam, vagy így, hogy imádkozok, erről mesélek nekik, és elfogadják, és még van, hogy hozzá is tudnak szólni. Szóval én úgy gondolom, hogy én büszkén meg tudom élni így a kereszténységet a fiatalok körében.
Tudsz nekik valami pluszt adni akkor ezzel, vagy valamilyen példát mutatni, hogy érzed ezt?
Hát, igazából próbálkozom. Nyilván ez attól függ, hogy mennyire nyitott az az ember e felé. Nyilván, hogyha valami problémájuk van így az életben, vagy valami nehézség, akkor próbálom azt is azzal is segíteni őket, hogy mondjuk elmondom, hogy imádkozok értük, vagy ilyesmi, és örülnek neki, szóval nem utasítják el ezt egyáltalán, hogy ez pedig nem az ő értékrendjüket képviseli. Szerintem egy keresztény fiatal könnyen tud magának olyan közösséget találni, ami így befogadja. Nincs nagyon problémája egy keresztény fiatalnak azzal, hogy megtalálja a saját társaságát vagy baráti körét. És nem gondolom azt, hogy így ki vannak kicsit itt taszítva ezek a fiatalok. Tehát nekünk is attól függetlenül, hogy katolikus iskola vagyunk, ugyanúgy járnak ide az iskolánkba olyan emberek, akik nem hívők, és ugyanúgy viszonyulunk egymáshoz, mint diákok.
Te hogyan éled meg magadban és a közösségeidben is a hitedet, és mit ad neked, mivel ad többet számodra a hétköznapokban, akár az iskolai életben, akár a kihívások szempontjából, bármilyen tekintetben?
Hát nekem nagyon nagy támaszt ad a hit így a mindennapokban. Nyilván az, hogyha bármi nehézség van, akkor imádkozok, Istent kérem, hogy segítsen nekem. Emellett nagyon szerencsés vagyok, hiszen egy keresztény közösségnek a tagja vagyok, így a szalézi családnak a tagja vagyok. Egy második családként tekintek rájuk.
Erről akkor beszélgessünk is kicsit részletesen, hiszen a szalézi oratóriumnak már több mint 10 éve, ha jól számolom, tagja vagy. Mit lehet elmondani erről a közösségről, erről a családról, milyen barátságok születtek ott, és hogyan érzed magad ott?
Ugye ez az egész oratórium itt Tegerben úgy működik, hogy szombatonként összegyűlünk fiatalok, vagy gyermekek, és Don Bosco lelkisége szerint neveljük őket. Ez nyilván, ez, hogy neveljük őket, ez ilyen kicsit ilyen, nem tudom, ilyen szigorúan hangzik.
Mert hogy te animátor vagy, ugye?
Igen, igen, most már az vagyok. Ugye eleinte én is csak ezekre a szombati alkalmakra jártam, ahol így kicsit tanulunk szentekről, meg játszunk, kézműveskedünk, szóval ez nagyon ilyen összetett dolog. Eleinte ugye én is csak ezekre a szombati alkalmakra jártam, aztán megtudtam, hogy van tábor is, minden nyáron egy 2 hetes tábor, utána elkezdtem oda is járni, és így haladtam szépen lassan előre, és aztán megfogalmazódott bennem az, hogy én is nagyon szeretnék animátor lenni, és hát már egy éve animátor vagyok.
És mit csinál egy animátor?
Hát most ez ilyen nagyon sablonosan vigyáz a gyerekekre, de nyilván nagyon fontos szerepünk van így a nevelésben is.
Vagy a programokra való felkészítés, esetleg, hogyha táborok vannak, ha programok vannak, akkor ti is segítitek a létrejöttét a programnak?
Igen, természetesen így a szervezésben is részt veszünk, meg kis csoportokat kapunk minden táborban. Ugye a korosztályok szerint be vannak osztva a gyerekek, és minden animátor kap egy kis csoportot így körülbelül 4-esével.
Milyen érzés volt legelőször, amikor mondjuk a legelső ilyen programban részt vettél animátorként?
Hú, hát elég nehéz volt, mert ugye nekünk van egy animátorképzés egyébként így az animátorrá válásunk előtt, de hát azért ott először megtapasztalni, hogy a gyakorlatban tényleg úgy, hogy bánjunk a gyerekekkel, az azért egy kihívás tud lenni, de szerencsére mindig nagyon támogató a többi animátor, és így azért annyira nem volt nehéz feladat, de fárasztó, elég fárasztó.
Hát hogyne, gyerekekkel foglalkozni, és az edukáció az alapvetően igen, mindig azért igen. Egy kihívást jelent. És hogyan néznek ki ezek a táborok, mit lehet elmondani, milyen programok vannak ilyenkor, és a 2 hét alatt mi történik ott?
Mindig egy adott szentnek az életét feldolgozzuk 2 hét alatt, vagy egyik héten egy szent, aztán egy másik szent életét dolgozunk fel. Ezt színdarabokban jelenítjük meg a gyerekeknek. Ezután kis csoportokban mindig megbeszéljük ezt az adott napi témát, ami mondjuk valamilyen erényt próbál így fókuszba helyezni. Ezt megbeszéljük a gyerekekkel, aztán nyilván vannak szervezetjátékaink, van szabadjátékra is idő, vannak kirándulások is, amikor mondjuk állatkertbe megyünk.
Hogyan érzed magad ebben a közösségben? Mert hogy azért ez egy második család, ahogyan említetted. Gondolom, hogy itt azért erős barátságok is szövődnek.
Igen, hát főleg így, ugye, hogy már 10 éve járok ebbe a közösségbe, nekem egy nagyon-nagyon jó csoportom volt, akikkel így igazából felnőttünk együtt, és így nagyon én azt érzem, hogy nagyon összenőttünk. Nagyon jó csoportvezetőnk is volt, akivel még mindig ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot, jóban vagyunk vele, egy nagyon jó barátnőmet is az oratóriumban ismertem meg, és azóta is ugyanúgy mindketten animátorok lettünk, együtt tartjuk az oratóriumokat, meg táborban is ott vagyunk együtt, szóval nekem ez egy második család.
Ha már itt szóba hoztad a színdarabokat, akkor, ha jól tudom, te több színdarabban is szerepeltél az elmúlt években az oratórium keretein belül. Milyen színdarabokról van szó, és milyen szerepeket játszottál itt?
Ezeket a színdarabokat mindig a nyári színdarabokra építjük rá igazából. Tehát a nyári színdarabok kicsit ilyen rövidebbek, és ezekből a rövidebb színdarabokból gyúrunk egy hosszabb színdarabot, amit mindig december 8-án az oratóriumnak a születésnapján adjuk elő. Azt hiszem a legelső ilyen alkalmon Don Bosco és Mazzarello Mária életét dolgoztuk fel. Ebben volt szerencsém Mazzarello Máriát játszani. Utána volt egy színdarabunk Árpádházi Szent Erzsébetről. Itt is én játszottam Szent Erzsébetet. Volt olyan színdarabunk, ahol Troncati Szent Máriát, ugye neki nemrég volt a szentjavatása, az ő életét dolgoztuk fel. Emellett csináltunk egy musicalt is, szintén Mazzarello Mária életéről, amiben én a fiatal kislány Máriát játszom.
Hogyan érzette magad a színpadon? Egyébként ezelőtt már volt ilyen élményed, hogy színpadon szerepeltél, vagy itt az oratóriumban tapasztaltad meg először ezt?
Hát itt az oratóriumban volt nekem ez az első alkalom, hogy így, hát nem az, hogy színpadon álltam, de hogy színdarabban szerepeltem. Engem ez mindig is nagyon vonzott, nagyon, nagyon jól érzem magam. Régen nagyon stresszelős voltam, de szerencsére ez már így elmúlt valamennyire így az évek során. Szóval sokkal inkább az van nekem ilyenkor már fókuszban, hogy mennyire szeretek ott szerepelni ezekben a színdarabokban.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Horúci Liza gimnazistával, a Szalézi Oratórium egyik animátorával beszélgetünk a keresztény fiatalok közösségi életéről. Ha kiragadnánk most a Mozzarello Mária című darabot, akkor mit tudnál erről elmondani? Mi ennek a története röviden?
Röviden Mozzarello Mária életét dolgozza fel, ugye eleinte, ahogy kislány volt, ahogy ott is látszott már rajta, hogy... Hát kitűnt a társai közül, hogy segítőkész volt, nagyon, nagyon nyitott volt Isten felé. Aztán, ahogy idősebb lett, találkozott Don Boscóval, nővér lett, és elkezdte befogadni, mint ahogy Don Boscó is befogadta így az utcáról a fiúkat, és foglalkozott velük, ő a lányokat fogadta be. Eleinte így varrásra tanította őket, meg ilyen házi munkákra igazából, utána pedig belőlük alakult meg a segítő Szűz Mária lányai rend.
Az oratórium keretein belül utazásokra is van lehetőségetek, és te egy torinói zarándoklaton vettél részt néhány évvel ezelőtt. Okay. Erről mit lehet elmondani? Milyen volt ez számodra? Milyen élmény volt?
Hát ez egy nagyon nagy ajándék volt nekünk, így a társasággal, akikkel mentünk. Don Bosco és Mazzarello Mária életének fontosabb helyszíneit tekintettük meg, például Mornézét, ahol ugye Mazzarello Mária született, Valdokkót, ugye a Torinón belül van, ahol Don Bosco elkezdte így az első oratóriumot szervezni. Nagyon feltöltött minket lelkileg ez az utazás.
Ez mennyi idő volt egyébként ez a zarándoklat?
4 nap. A közösségünk is épült vele, így még jobban közeledtünk egymáshoz, és kis animátorra itt avattak minket, mert ugye a nagy animátorra avatás előtt, 1 évvel kis animátorra avatnak minket, amikor kapunk egy citromsárga kendőt, és ezt mi Valdokkóban kaptuk meg, és nagyon-nagyon megható volt.
Más oratóriumi társaságokkal is szoktatok találkozni, vannak erre alkalmak, akár országos szinten, vagy nemzetközi szinten?
Igen, a Szalézi Ifjúsági Mozgalom szokott szervezni lelki gyakorlatokat, táborokat, animátor találkozókat, és ezen itt mind van lehetőségünk találkozni más oratóriumokból, akár animátorokkal, szerzetesekkel, nővérekkel, gyerekekkel.
Milyen a nővérek és a szerzetesek között az ő lelkületükbe kicsit beletekinteni, velük beszélgetni? Mit ad számodra ez?
Nekem mindig nagyon nagy segítség, például ha valamilyen nehéz helyzetben vagyok, akkor mindig nagy segítséget tud nyújtani számomra, hogyha mondjuk elbeszélgetek egy nővérrel, aki itt van Egerben, vagy egy lelki gyakorlaton, már csak annyi, hogyha mondjuk elmegyek gyónni egy szerzeteshez, akit meg mondjuk nem ismerek, mindig nagyon-nagyon, hát nagyon jó dolgokat tudnak mondani, amik így visznek előre.
Az iskola mellett média tevékenységet is gyakorolsz most már, ha mondhatom így, és ugye az elején elhangzott a beszélgetésnek, hogy nem teljesen idegen ez a környezet tőled, hiszen a mikrofonnal, kamerákkal te már ismerkedsz itt nálunk is. És a hallgatók, nézők, ők láthatják a Szent István Televízió YouTube csatornáján is a te adásaidat. Na most, hogyan jött ez az életedbe? Erről mesélj, illetve kikkel forgatsz te interjúkat?
Hát én erre kaptam egy felkérést, hogy lenne kedvem egy ilyen, hát lényegében műsort, hát nem vezetni, de hogy lenne kedvem riporterkedni ebben a műsorban, és igazából ezen én kicsit így megijedtem tőle, vagy nem tudom, így elgondolkodtam, hogy
hogy neked illik, való-e?
Igen, hogy illik-e hozzám, vagy hogy így tudnék ebbe jól teljesíteni. És hát úgy tűnik, hogy jól megy, vagy így élvezem is ezt az egészet. Már 2 atyával és 1 nővérrel forgattunk több részt, és én ezt nagyon érdekesnek találom, már csak azért is, mert lényegében szabad kezet kapok a kérdésekben, amiket én megfogalmazok.
Tehát teljesen tárítod össze a műsort?
Hát egy adott témát mindig kapok, de alapvetően azt kérdezhetem, ami engem így érdekel azzal a témával kapcsolatban. És ez így elég megnyugtató, hogy tényleg azt kérdezem, ami engem érdekel. És hát ezzel ugye több is leszek, én úgy érzem. Szóval alapvetően teljesen egy pozitív élmény ez nekem.
És ha visszaemlékszel erre a 3 adásra, akkor milyen témákban beszélgettél a vendégeiddel eddig?
Körülbelül ott Nagyböjt környékén kezdtük el ezt az egész forgatást, szóval természetesen volt szó a Nagyböjtről, ezen belül a Nagyböjtben a csendről, a lemondásokról. Volt szó már így a vasárnap jelentőségéről a kereszténységben.
Egyébként mennyi idő ezekre fog készülni?
Hát, azért kell pár nap, hogy végig tudjam gondolni az adott témákat. Igazából, amint megkapom ezeket a témákat, így elkezdek nyilván rajtuk gondolkodni, kicsit így megpróbálok arra is figyelni, hogy így a kortársaimat mi érdekelheti, szóval nem feltétlenül az, hogy engem most éppen mi érdekel, hanem hogy tényleg egy korombelinek mi lehet érdekes. És ez alapján próbálom összeállítani így a kérdéssort.
Ez abszolút látszik egyébként, ahogy én is megnéztem már pár ilyen adást, hogy te ilyen hétköznapi nyelven teszed fel a kérdéseidet, és talán közérthető módon mutatkozik ez meg a fiatalok számára, és akik akár ezt hallgatják, vagy látják, szerintem jó úton vagy. Van egyébként ezzel kapcsolatban valamilyen terved majd a későbbiekben?
Hát gondolkodtam már rajta, de elég sok minden érdekel. Köztük igazából ez is, de hát még nem vagyok 100%-osan biztos benne, hogy ez az az út, ami nekem való.
Milyen területen képzeled el a továbbtanulást?
Hát ez nekem rettentően szerteágazó, így az érdeklődési köreim. Elsősorban, ami már tényleg nagyon-nagyon régóta érdekel, az a színművészet. Nyilván vannak ezzel kapcsolatban kételjeim, hogy bírnám, de lehet, hogy majd teszek egy próbát, megpróbálom a felvételit. Érdekel még a pszichológia is. Igen, ez a különbség leginkább nekem a színművészet és a pszichológia között, hogy a színművészetben ugye kielhetem egy adott szenvedélyemet, a pszichológia meg inkább így nagyon-nagyon érdekes, és ezért nehéz eldönteni, hogy tényleg melyiket szeretném. Nagyon másféle, a közszolgálati egyetemen is néztem már különböző szakokat.
Szabadidődben, ha éppen nem az oratóriumban vagy, akkor mivel foglalkozol, mit csinálsz?
Nagyon fontos szerepet tölt be az életemben a zene. Körülbelül másodikos korom óta járok zeneiskolába, ez idő alatt jártam 4 évet csellózni, 4 évet népénekeltem, és most 7. éve zongorázom, szóval ez végül is, ami igazán megragadott engem. Néptáncolok is, előtte 9 évet eresgéztem, szóval így a sport meg a tánc az is életem része, igen. Hát nyilván ez most ilyen sablonosan hangzik, de a barátaimmal töltött idő az is jó részét kiteszi a hétköznapjaimnak és hétvégéimnek.
A műsorunk végéhez közeledve azt kérdezném tőled így utoljára, hogy mi az az üzenet, amit esetleg meg tudsz fogalmazni a kortársaid felé, vagy mi az a kis plusz, amit te útravalónak tudnál mondani azoknak, akik talán elveszettnek érzik magukat ebben a világban, mert hogy a mai generációban én gyakran vélem felfedezni azt, hogy nehezen találják az útjukat, és néha kihagyják ebből a jóistent.
Hát ez egy nagyon rövidke dolog, de hogy ne forduljanak el a jóistentől. Én azt érzékelem néha így egyébként magamon is, hogyha bármi csalódás ér az életben, akár mondjuk egy szerettem elvesztése, vagy bármi, tényleg bármi, akkor így hajlamosak vagyunk elővenni így Istent, hogy ezt most miért. De úgy gondolom, hogy mindennek van oka. Szóval sosem szabad ilyenkor úgymond kiábrándulni Istenből, mert ő ezt tényleg okkal tette, szóval nem szabad elfordulni tőle. Vannak ilyen nagyon megható pillanatok, ami mondjuk engem szentségimádáson szokott így, hogy elkapni ez az érzés, hogy tényleg nagyon erősen érzem Isten jelenlétét, és ez mindig nagyon szép.
Köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy találkozunk még így a mikrofonoknál, és nagyon sok kitartást is, sikert kívánok neked itt nálunk is.
Köszönöm
a tévé munkájában, és a tanulmányaidban is természetesen.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Horúci Liza gimnazistával, a Szalízi Oratórium egyik animátorával, a keresztény fiatalok közösségi életéről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában címmel rendeztek konferenciát Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényen Fuchsberger Imrével, csehi Mindszent volt polgármesterével beszélgettünk, aki egy éve nyugdíjba vonult, és azóta csak a Mindszenti emlékházzal foglalkozik. Műsorunk a 2026. január 26-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Csehi Mindszent, ugye, Mindszenti bíboros életében meghatározó hely, ott született, és most ott egy emlékház látogatható. Elárulom, hogy én még sajnos nem jártam ott, de fogom pótolni. Mutassuk be a kedves hallgatóknak először a települést, helyezzük el, ugye, földrajzilag mekkora településről van szó.
Hát a Nyugat-Dunántúlon, a Vasvári járásba, a Vasi hegyháton egy 355 lakosú kis település. Hogyha egész pontosan be akarnám határolni, akkor talán azt lehetne mondani, hogy Szombathelytől 30, Zalaegerszegtől 30, Sárvártól 30 és pont középen. Én néha azt szoktam mondani, amikor polgármester volt, hogy olyan igazi Bermuda háromszögben vagyunk, hogy ott a nagyváros a csücskébe. Hát ugye 355 lakos, az nem nagy település, kis szórványfalú, ugyanúgy, mint ott a környéken az összes talán.
Mennyire központi település olyan szempontból, hogy turisztikai szempontból így Mindszentihez kapcsolódóan?
Még a községi közös tanács idején is központi község volt, mert 2 kilométerre vannak a környező községek, és hát ezt a szerepet, mikor első ciklusban én polgármestertem, akkor azt mondtam, hogy egy szolgáltató önkormányzatot szeretnék kialakítani, és hát ez hiszem sikerült is. És hát ugye a Mindszenti szülőházat viszont a család, aki bent lakott, a Terészugának a családja lakott bent, és hát ők eladták a Magyarországi Mindszenti Alapítványnak, és hát azoktól kapta meg az önkormányzat 2009. decemberébe, és hát kezdtük felújítani. Én egyébként meg a másik család sarja vagyok, tehát én meg az Anna húgának az unokája vagyok, tehát adott volt a dolog, hogy amikor én polgármester lettem, akkor a polgármesteri programomnak a fő célja az a vallási turizmus elindítása Csehi Mindszenten, és hát hála jó Istennek, mindig olyan testület volt a környezetemben, aki erre vevő volt, és hát közben jöttek olyan plébánosok is, akik szintén támogatták, mondjuk Déri Péter, hogyha tehát tulajdonképpen sikerült megvalósítani az én nagy álmomat, amikor azt mondtam, hogy hát az édesanyja járkált utána börtönbe mindenhova, hogyha én valamit tudok tenni, és olyan helyre kerülök, hogy sikerül Mindszenti tiszteletét egy kicsit jobban felemelni, akkor nekem ez kutya kötelességem, úgy gondolom. Mellette ugye a Mindszenti Társaság alapító tagjai között vagyok, tehát minden fronton teljes erőbedobással Herceg Primást próbálom minél jobban ismerté tenni.
Amikor az alapítványhoz, illetve akkor az önkormányzathoz került a ház, milyen állapotban volt a ház, tehát milyen felújítást igényelt?
Hát teljesen sajnos le volt pusztulva. Ugye 9 évig nem foglalkozott vele sajnos az alapítvány sem, nem források hiányában. És hát ugye hát ez a 350 lakosú kis település önerőből mi se tudtuk volna megoldani, tehát rengeteg utánjárás pályázatra sikerült megoldani, tehát szétbontott az önkormányzat 3 ütemre, ugye ez egy régi parasztház, tehát szoba, konyha, kamra mögött a gazdasági épületek, tehát az istálló és a pajta, a ólak. Na most az első ütemben a sikerült a bíboros születésnek a 120. évfordulóra terrorházában volt egy kiállítás, aminek a címe az volt, még biztos emlékeznek rá, hogy a Mindszenti József, a magyarok legismerte Mindszenti József. Na ezt a kiállítást mi elkértük, és bízván abban, hogy a ház előbb-utóbb el fog készülni, akkor ez a kiállítás legyen. Hát ez a kiállítás lett először az első 3 helyben, tehát a kis szoba, nagy szoba, konyha, kamra, és hát az istállóban pedig azok a relikviák vannak, vannak, amiket már az önkormányzat gyűjtött össze, meg a plébánia. Tehát ez volt az első ütembe készült el, ez a második ütembe készült el az istállón, azt teljesen újra kellett építeni, az annyira tönkre volt már, és akkor készült el az udvaron egy közösségi tér, egy kemence tulajdonképpen, ahol aztán a közösség az augusztus 20-ai kenyereket megsüti, és hát ott is fogadjuk vendégeket. A harmadik ütemben pedig a pajta majdhogy nem összedőlt. Arra rájöttünk közben, ugye megnyitottuk az elejét, a harmadik ütemben rájöttünk, hogy egy mosdóval, WC-vel ezt át zsilipelni, azt rengeteg embert, mert hál' Isten rengetegen jöttek, hogy nem lehet, és akkor egy uniós pályázat keretében felújítottuk a pajtát, abból lett egy közösségi tér, ahol mondjuk 50 főt konferencia szinten asztal mellé le tudunk ültetni, de viszont ha táborozók jönnek, vagy zarándokok, akkor azt is ott el tudják foglalni, és hát a mosdók mögé meg akkor természetesen tettünk tusolókat is. Bízván abba, hogy azért majd nyarantó táborok fognak menni, hát az idén az első tábort sikerült megszervezni Budapestről az egyetemnek az egyik iskolájának, a gimnáziumának az egyik osztálya csillagtúrákkal járta be ott a környéket, és hát ott voltak nálunk.
Akkor ez azt jelenti, hogy ezek szerint népszerű a Mindszenti Emlékház Csehi Mindszenten, tehát jönnek zarándokok, turisták, a vallás turisztikai célját úgy érzi, hogy elérte vagy betölti folyamatosan?
Szerintem igen. Tehát ugye amikor megnyitottuk, egész jól elindult, és akkor jött a Covid, akkor ugye nem mertek az emberek elindulni. Covid után lassan kezdett újra visszajönni. Éppen tegnap kérdeztem meg a könyvelőket, hogy hány főnél tartunk. Tehát az idei évben, november 1-ig 1750 ember látta ezt a házat, és hát szerencsénkre most már utazási irodák is fölveszik a céljaiba, és hát akik KAM, ugye ugyan szintén ez a régió, ez a járás, Közép-Európa legnagyobb rododendron gyűjteménye ott látható, aki azt meglátogatja, az általában hozzánk is sem. Aztán a premontrei minden érettségiző diák az Szombathelyről az jön hozzánk, ugye méltó előd nyomain, és hát udvardíjasek atya is meglátogatta a munkatársakkal, és azt ígérte, hogy ezután az ő fenntartásukban lévő összes intézmény, iskola szintén el fog jönni. Csak egy példát mondok, október 23-án reggel 8 órakor felmentem, jött egy nagy busz, 4 falugondnagű busz, ezek a kis buszok, meg 4 személykocsi. Tehát utána 4 órakor tértem Nyugavóra, és 6-szor elmeséltem körülbelül ezt a házat, mert ugye aki jön, annak általában egy olyan másfél óra templommal együtt, hogyha szűkre szabom, de hát ennél többet is tudnék róla beszélni. Hát ezt az önkormányzat ugye fenntartani, semmi állami támogatást ennek a működtetésére mi nem kapunk. Én, mint nyugdíjas, ezt büszkén vállaltam, mert úgy gondolom, hogy a vér kötelez előtte is, úgyhogy 99%-ban én megyek föl, és várom a csoportokat és a látogatókat.
Igen, és a katolikus templom is nagyon fontos, mert Mindszentit ott keresztelték meg.
Igen, templommal együtt szoktuk általában bemutatni, ugye a templom is az első misé, vagy hát keresztelés és első misés temploma, ami szintén ezekben az időkben lett felújítva komplettől, és hát a felújítás keretében hát építettünk egy keresztutat, és hát a keresztutnak a minden egyes állomásán egy Mindszentitől való idézet van, vagy Mindszentire vonatkozó idézet mondjuk, amit a püspöki kar mondott, vagy a pápa. Tehát ennek is nagy a látogatottsága. Déri Péter atya, amikor hozzánk került, vele jól össze lehetett dolgozni, mindenhol közösen mentünk, és hát eléggé szemtelen módon, ha az ajtón kiraktak bennünk, akkor még az ablakon kopogtattunk, és hát valahogy így sikerült azért ezt az összeget összehozni, hogy ezek a fejlesztések elkészüljenek. A templom is teljesen fel lett újítva, zarándok tér lett kialakítva, ugyanis azért induláskor, hála Isten, Csehi Mindszenti kis templomba mondjuk 150 ember esetleg befér, de annál több nem, de amikor többen voltak, Péter atya elindította, hogy minden hónap 29-én 6 órától 7 óráig van egy óra szentségimádás, 7 órától 8 óráig egy mise Mindszenti boldog avatásáért, meg papi hivatásokért, és utána meg a keresztúton egy körmenet a templom körül. Volt, hogy 3-4 busz ember jött, tehát padokat helyeztünk el a téren, hogy minél többen tudjanak részt venni. Ki van hangosítva, tehát egész Csehi Mindszentnek muszáj hallani.
Mindszenti lelki hagyatékát, üzenetét a mai kor ember számára ön hogyan tudná megfogalmazni? Mi az, amit még most is üzenés ránk hagyott?
Hát szerintem azt a kitartást, amit ő, ugye ha végig gondolom az életét, akkor három rendszerrel volt kapcsolatban, és mind a három rendszer lecsukta. Egyszer egy hithő ateista ember jött, hogy mit lehet tisztelni Mindszentébe. Hát mondta neki legalább azt a kitartást, amit ő véghez vitt. Tehát, hogyha ennél többet nem is mondok, de már ezt lehet tisztelni. Meg azt a elhivatottságot, amivel rendelkezett, tehát nem adta fel, rengeteget dolgozott, tehát még betegen is járta a világot, és hát ugye Fokvárosból van egy történet, hogy Fokvárosban vannak a látogatóban, ugye miután emigrációba kényszerült, és hát a kíséret az már eléggé 35 fokos melegben nagyon nem akart már sehova sem menni, de Mindszenty megkérdezi, hogy tulajdonképpen van-e itt magyar ebben a városban, és mondta neki, van, de hát nem katolikus, meg kórházban is van, nem baj, de magyar, úgyhogy meg kell látogatni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amik ma is érvényesek, hogy ha egy kicsit összetart ez a nemzet, akkor ugye Vincent is azt mondta, ha lesz egy imádkozó magyar, akkor probléma nem lesz. Bízom be, hogy az imádkozó magyarok szerintem megvannak, gond meg ne legyen.
Igen, tehát akkor ez a kitartás, a magyar nemzet iránti szeretet, elhivatottság, hit, ami nagyon fontos, illetve említette akkor ezt a három korszakot.
Hát igen, ugye az első az a tanácsköztársaság idején Zalaegerszeg volt, a második az a Veszprém püspökség alatt a Nyilasok, ugye 44. november 27-én kispapokkal együtt elvitték Sopronkőhidára, és hát a következő az már kommunizmus áldozata, 48. karácsony másnapja. Tól a 8 év börtön, ahol én úgy gondolom, hogy igazán, most lehet, hogy ez nagy képje hangzik, de valószínű, hogy ott lett Szenté Vincenti.
Igen, és ahogy ön is fogalmazott, hogy imádkoznak minden nap, és gondolom nem csak havonta azon az egy napon a boldog beavatásáért, szerintem mi, amit a legtöbbet tudunk adni egy-egy ilyen embernek, hogy imádkozunk érte és hozzá is.
Hát igen, de hát nálunk ezt mindenki tudja már, minden mise után imádkozás van, Mindszenty boldog avatásáért, tehát ez már benn van a csehi mindszentiek zsigereibe. Habár azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy először nagyon pöszén néztek rám, mikor én ezzel felvetettem, hogy egy vallási turizmust kellene itt ebbe a faluba, mert én úgy látom, hogy ennek a hatalmas metropolisznak, ennek a 355 lakosú településnek a lehetőségei, az csak ez az egy. Tehát, hogyha ezt nem használjuk ki, akkor nem lehet. Hát ettől lettünk ismertek Csehi Mincen, tehát én úgy gondolom, hogy kutya kötelességünk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is magamnak is, illetve a hallgatóknak is kívánom, hogy akkor találkozzunk Csehi Mindszenten.
Köszönöm szépen, hogy interjút adhattam, és hát nagy szeretettel várok mindenkit. Éjjel is lehet jönni, tehát az én telefonom az sosincs kikapcsolva, tehát bármikor, tehát néha kint dolgozok a PEN birtokon, de akkor is 5 perc alatt beérek a faluba, tehát maximum nem megfelelő ruhába vagyok, de az ajtó nyitva áll, és a kevés tudásom, ami van Mindszentyről, azt szívesen átadom.
Egyébként hivatalos nyitvatartása van az emlékháznak, vagy minden nap látogatható?
Bármikor látogatható, csak előzetes egyeztetéssel. Ugye azt azért nem bírja el egy ilyen kis önkormányzat, hogy ott egy ember örökké legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt csak így lehet megoldani, hogyha a telefonon egyeztetnek, de egyébként talán eddig egy ember volt, aki azt mondta, hogy 10 percet mondtam, azt hiszem, hogy 10 percet sajnos ő nem tud várni, az ajtóba állt, hogy én visszaérjek. Tehát én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy nagyon meg akarta ő nézni ezt.
Mindszenty 50, egy életút a történelem sodrában című konferencia egyik előadója, Csengei Ágota, a zalaegerszegi Mindszentyneum tagintézmény vezetője volt. Most vele hallanak interjút.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Egerben találkoztunk, nem Zala-Egerszegen, de akár ott is találkozhatunk még, mert hogy ott látható a Mincentineum intézmény, ott található. Elárulom azt a hallgatóknak, hogy én nyáron jártam ott, és nagyon megható volt, nagyon megható és egyben megrázó is volt egyébként a kiállítás, annyira informatív, annyira gazdag, hogy tényleg egy nap is kevés arra, hogyha mindent meg akarunk nézni. De kezdjük akkor az intézetnek a történetével, hogy maga az épületnek a kialakítása és egyébként az épület homlokzata is engem meghatott. Amennyire lehet a rádióhallgatóknak, akkor az épület külsejét mutassuk be először.
Igen, hát nagyon megosztó az épület külseje. Amikor első ránézésre ránéznek, akkor úgy gondolom, vagy egy rácsos épület, hogy a Mindszentjén Józsefnek a börtön éveit akarja jelképezni. A tervezőknek nem az volt a célja. A tervezőknek az volt a célja, hogy a moár és sejemnek a sejem mozgása, hogy a fény rávetül, az szerint mozogjanak a mi lamelláink is. Idézőjelben mondom a mozogjanak, de ez szerint különböző méretűek és különböző színűek. A fehérnek a több árnyalatával lehet látni ezt a hullámzást. Úgyhogy amióta én ezt meghallottam, ezelőtt 3 évvel, azóta teljesen másképp nézek az épületre. Mert amikor én 2021. októberében elkezdtem dolgozni Zalaegerszegen, akkor félkész volt az épület. A külseje már látható volt, és megmondom őszintén, hogy nekem is rémisztő és ijesztő volt. De utána megismerkedtem az építkezés történetével, meg a tervező koncepciójával, meg a kiállításaink koncepciójával, és onnantól kezdve teljesen másképp nézek az intézményünkre.
Igen, igen. Egyébként nekem is ez a börtönablaknak a rácsa, szerintem biztos, hogy mindenkinek ez az, ami először eszébe jut, de hát végül is a művészben benne van, a művészetben benne van az a szabadság, hogy ő is gondolhat valamit, meg ugye a látogató is gondolhat, érezhet valamit saját lelkülete, saját tudása alapján. Egy gyönyörű állandó kiállítás látható ebben az épületben. Nagyon informatív, ahogy mondtam. Mi volt az kiállítás tematikája, mi alapján hozták létre, mi volt a koncepció?
Ami elindította a Zalaegerszegi megyei jogú város önkormányzatának a képviselőit, illetve polgármester urat ebben a gondolkodásban, mindenképpen az volt, hogy Mindszenty József 25 évet töltött apát plébánosként Zalaegerszegen. Ennyi időt ő sehol nem töltött egy helyben, és előtte már 2 évig ott volt hitoktató is a városban. Ezért gondolták azt, hogy vannak állandó kiállítások, illetve sok időszaki kiállítás van, ami Mindszenty József életével foglalkozik, de olyan nagyszabású, ami valóban az ő életét így nagyon behatóan és 150 négyzetméteren, tehát tényleg elég nagy alapterülete mutatja be, ilyen nem készült Magyarországon. És úgy gondolták, hogy ha már építenek egy házat, mert ez teljesen új építésű ház, egy intézményt, akkor legyen ennek egy másik kísérő kiállítása is, ami pedig bemutatja a kommunizmus ideje alatt üldözött egyházi személyeknek a történetét. És ez a kettő szerintem nagyon jól összetalálkozott. Ugye van egy nagyon jó kurátor csapat a háta mögött, akik 7 évig gondolkodtak azon, és találták ki, hogy mi legyen a koncepció, mi legyen a felépítése. Én azt mondhatom, hogy tényleg nagyon nagy szavakat használnék, akkor azt mondanám, hogy világra szóló az eredmény, de tényleg az. Tehát Magyarországon hasonlóan ebben a témában szerintem nincs ilyen nagyon jól átgondolt és nagyon letisztult és nagyon szép kiállítás.
Igen, egy gazdag anyagú kiállításról van szó, hanganyagok, videók, korabeli újságokból újságcikkek. Milyen módon tudták ezeket összegyűjteni a kiállítás kurátorai? Mennyire volt ez nehéz, vagy mennyire hozzáférhetőek a dokumentumok?
Én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés volt a találkozás. A város vezetése megtalálta a Mindszenty Alapítványt, Kovács Gergely vezetésével, akinek tényleg szívügye Mindszenty József életútja, hiszen ő a posztulátora is a boldoggavatási eljárásnak, és Gergőjék nagy szeretettel és nagy odafigyeléssel válogatták ki a tárgyakat, tehát mi még abban a részben nem kapcsolódtunk. Nagyon sok tárgy egyébként, főleg a Mindszenty szinten kimondottan az alapítvány tulajdonát képezi ma is. A második emeleti kiállításnak a tárgyaidnak az összegyűjtésében már részt vehettünk, tehát én például már ott voltam, amikor a K-lakást berendeztük, hogy honnan kapunk szekrénysort, könyveket, stb. Tehát én magam is kerestem csillárokat és hasonló tárgyakat. Az emberek, amikor megtudták, hogy milyen cél érdekében gyűjtünk, akkor nagyon szívesen és önként ajándékozták nekünk, tehát hogy ez nagyon szerencsés találkozás volt azokkal az idős emberekkel, akik főleg jó helyen tudják azóta a tárgyaikat.
A Mindszenty kiállításon milyen emléktárgyak találhatók Mindszentytől, mik talán a legkuriózumabb tárgyak?
Hát van olyan palást, amit ő viselhetett. Számomra az egyik legkedvesebb egyébként az 56 októberében viselt téli kabátja, egy fekete kabát, ami ki van odaállítva. Ez mindenképpen a személyes tárgya volt, és amiről Kovács Gergely posztulátor szép hosszan tud beszélni, mert a történetét ő tudja igazából, az pedig a követségi asztala, hiszen az amerikai követségen 15 évet töltött el, és ehhez fűződik egy olyan nagyon szépen kidolgozott intarziás asztal, ami már megjárta Európát is, hogy hogyan tért vissza, és hogyan került ki Magyarországról. Az egy külön történet, ezen az asztalon tartotta a miséit, tehát ez is egy hihetetlenül szép tárgy. A pasztorációs útjait nagyon érdekesen állították össze a kurátorok, nagyon szépen áttekinthetően láthatjuk, hogy a világot négyszer körbejárta a földet, hogyha azt kilométerbe összeadjuk. Ott viszont az Amerikában kapott városi diszkulcsokat lehet látni, egy diszkulcs gyűjteményt, ami szerintem megint párját ritkítja, és nagyon félve húzzák ki azokat a kis fiókokat, hogy mi lehet benne, és akkor feltárul egy-egy nagyon szép diszkulcs. Tehát kevés a tárgyi anyag, de úgy gondolom, hogy nagyon informatívak azok a korabeli hangzóanyagok és újságok, amiből viszont interaktívan nagyon sokat lehet elsajátítani, elolvasni, belehallgatni.
Igen, a kulcsokra én is emlékszem, illetve nekem még nagyon meghatározó volt a mincenti szobor, ami körül ugye egy mincenti idézet hangzik el folyamatosan.
Igen, igen, hát amiről mindenképpen szót kell ejtenünk, azok az installációk. Olyan művészi installációk találhatók a kiállításban, ami is olyan nagy térben van mindegyiknek helye és tere kibontakozni, hogy ez tényleg megszólítja és meg is üti adott esetben az ember. Tehát ebből is azt mondom, hogy nagyon szépen van felépítve a koncepció, hiszen ott egy fény úton jutunk be a körtemplomba, ami mintázza Mindszenti Józsefnek a szintemplomát Rómában, és ott van ez a Liger Tibor szobrászművésznek az a gipsz szobor tervezete, szobormásolat, amiről ő a márvány és a bronz szobrot is készítette, úgyhogy szerintem az tényleg egy nagyon-nagyon szép és nagyon megható maga az egész tér. Én amikor csoporttal megyek be ebbe a templomba, akkor mindig mondom, hogy énekeljünk egyet közösen, és ott a közepén tényleg úgy működik, mint egy körtemplom, mint az árpádkori körtemplomaink, felerősödik a hang, és teljesen más az akusztikája, és mindig így rácsodálkoznak, mert mindenki ott beér oda a térbe, megnézi a szobrot, elolvassa ezt az imát, ami az utolsó szó jogán nevű imát tartalmazza ott le, és hangján is halljuk, mint Szent József hangján is, de amikor megszólalunk ott a közepén, akkor azért mindenki úgy, hú, hát tényleg egy templomba értem.
Igen, és hogy a beszélgetés elején említette, hogy azért érdemes ezt a tárlatot, ezt a kiállítást idegenvezetéssel megnézni, be kell önökhöz jelentkezni, hogy működik a látogatás?
Igen, mi ezt nagyon szeretjük, meg kérjük is a csoportjainktól, hogyha már kitűzték az időpontot, akkor feltétlenül előtte egy hónappal jelentkezzenek be, mert tárlatvezetőinket ugye úgy kell beosztanunk, hogy mindenkire legyen idő is elegendő, és tudjunk mindenkivel foglalkozni. Nagyon sok diákcsoportunk van most ebben a tanévben, sikerült a Nemzeti Emlékezet pedagógiai programhoz csatlakoznunk, ami azt jelenti, hogy 3-2,5 hónap alatt közel 2000 gyereket vezetünk, tehát a tárlatvezetőink a zarándok csoportokat is vezetik, és a diákcsoportokat is foglalkozás keretén belül, tehát emiatt nagyon kell tudnunk előre, hogy akkor tényleg valaki mikor érkezik.
Önnek személy szerint mindszenti lelki hagyatéka mit jelent, mi az, ami ön számára nagy hatással van mindszenti életéből, lelkületéből, üzenetéből?
Nagyon karizmatikus ember volt. Az zalaegerszegi éveiben nagyon kemény volt, és nagyon-nagyon tudom hasonlítani az én élettörténetemet, hiszen a fiatal hívben az ember mindig keményebb és kockáptalan a gondolkodása, kevésbé rugalmas, kevésbé tud elengedni dolgokat, de így, ahogy a saját élettörténetemet is látom, és érzem már így a kor előre haladtával, hogy vagyok egyre kevésbé merev, inkább rugalmasabb, és ez nagyon megérintett engem Mindszent életébe. Én közművelődési szakemberként kerültem az zalaegerszegre, és amikor megismerkedtem Mindszenty József történetével, az zalaegerszegi éveit illetően, akkor megint nagyon tudtam azonosulni, mert ő közművelődési szakemberként egy Nobel-díjat érdemelne. Tehát holott ő egy apát plébánosként ment oda, de annyi olyan újítása volt és kezdeményezés, és minden embercsoportra odafigyelt, az analfabetizmus meg akarta szüntetni, a hitet meg is próbáltam, meg sikerült is megerősíteni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon szilárd elhatározás, nagyon szilárd erő és hithez való, hát végső kitartás. Tehát nekem nagyon példaképem lett egyébként az elmúlt időszakban, mert tényleg, hogy nem tudták megtörni. Nagyon kevés ember tudta volna ezt így emelt fővel végig csinálni a saját élettörténetén, és ezek után 80 évesen kiszabadul az amerikai nagykövetségről, és elindul a világon szétszóródott magyarokat támogatni lelkileg 80 évesen, és élete végéig ezt felvállja, ezt a küzdelmet, szóval szerintem példaértékű az ő élete. Engem mindenképpen megerősít.
És a zalaegerszegiek életében, tehát él a mincenti kultusz, Mincenti iránti tisztelet?
Mincenti személy eléggé megosztó Zalaegerszegen, amit az előbb így mondtam, hogy én érzem ezt az érdeklődésből. Az elején, amikor megnyitottunk 2022. októberétől, nagyon erőteljesen jöttek az zalaegerszegiek, nagyon sokat látogattak bennünket. Én úgy gondolom, hogy vissza is tér az, aki igazából szereti a házunkat és a kiállításunkat, visszatér. Nagyon sok külön rendezvényt szervezünk azért, hogy amikor már a kiállításokkal beteltek, akkor például előadásokat. Tegnap Szakály Sándor professzor volt a vendégem, aki arról tartott előadást, hogy Mincenti, amikor átkerül püspöknek Veszprémbe, akkor utána mi motiválja, milyen intézkedéseket, hogyan éli túl azt a kritikus 3 évet, ami ezt követi a püspökké és a bíborosi avatása alatt. Tehát, hogy én azt remélem, hogy Zalaegerszegen be tudtunk már ékelődni, és hogy szeretettel jönnek hozzánk az emberek.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Kedves hallgatóink, Mincenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferenciáról hallottak összeállítást. Műsorunk a 2026. január 26-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
This would be heaven. This would be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven for everyone.
In these days of cool reflection, you come to me.
This could be heaven forever.